Giovannia után. Portrésorozat zenészek. Balaton, Orchestra Luna, CPG, Európa Kiadó, Control, Flash, és még sorolhatnám. Ezek a zenekarok adták a kulturális hátterét sokaknak, akiknek nem tetszett a rendszer a 80-as években. Kerényi György vagyok, a Szabad Európa új podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival ülök mikrofon elé. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból a zenei szub- vagy alterkultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és összhangzattan. Ezekről lesz szó hétről hétre. És persze korok, generációk, hangulatok és elnyomások összehasonlításáról a 12 portréban, 12 részben. Riporteri szaktudásom szűkössége miatt a sorozatban csak zenészek, azon belül is csak főleg úgynevezett rockzenészek beszélnek. Így kimarad a képzőművészet és a film, a népzene, a jazz és az úgynevezett kortárzene is, pedig például a 180-as csoport, vagy az Amadinda, Dress Mihály, vagy Éri Péter, vagy Vető János fontos alkotók voltak és maradtak azóta is. Beszélgető társaim nagy része, ha nem is mindegyikük, ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról. Óvatosan ugyan, hiszen többen közülük megélhetésükben kötődnek az államhoz, de most arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Keressék tehát keddenként a Szabad Európa honlapján a Nirvánia új podcast epizódját. Most Németh Vladimir, vagy ahogy mindenki ismeri, Vova a beszélgetőtársam. Ő volt a legendás klub, a Tilos az Á vezetője, de ő katalizálta a Tilos Rádió létrejöttét is, és még sok mindenét, ahogy ez nem sokára kiderül. Németh Vova következik a Szabad Európa podcastjában. Megpróbálom egy kicsit kronológikusan összefoglalni, hogy miket csináltál, aztán javíts ki, hogyha valami kimaradt, vagy hogyha máshová helyeznéd a hangsúlyt. Tehát egy 80-as évekbeli bölcsészkar után a Tilos az Á nevű legendás budapesti klubnak a alapítója és vezetője voltál. A ott indult Tilos Rádiót is te gründoltad össze, azt a 10 embert, aki elkezdte, te hívtad össze. Utána közben a zeneünnepét csináltad, ami egy budapesti ingyenes fesztivál volt. Lajkó Félixnek voltál a menedzsere, a Rádió C-t együtt alapítottuk 2000-ben, abban is végig ott voltál a vezetésében. Mit hagytam ki?
Hát nem is tudom, budapesti búcsút csináltunk.
Ja, budapesti búcsú.
Ami ugye a világzenében egy fontos mérföldkő volt szerintem Magyarországon. Meg hát szerveztem önálló koncertek is, tehát én promóterként is működtem.
Mikor szálltál ki ebből a kulturális életből?
Hát olyan 2010 tájékán szálltam ki. A Félixet akkor, a Lajkót 10 évig vittem, és voltam a mindenese, a zenemű kiadója, a hanglemez kiadója, a turné szervezője, a koncertjeinek a szervezője, és a Félixnél azt éreztem, hogy abban a kulturális környezetben én nem tudok többet kihozni belőle, holott sokkal többet érdemelt volna, világhírnevet, és az én eszközeim elfogytak. Onnantól kezdve lehetett volna még több koncertet szervezni esetleg neki itt Magyarországon, de azt a nagy nemzetközi áttörést, amit én, amikor elkezdtem vele dolgozni, 10 évig voltunk együtt, akkor én a mérget mertem volna arra venni, hogy a Félix lesz a következő világsztárja a magyar zenei életnek, és végül is ezt nyilvánvalóan most már egy utólag belátva saját magunk hibái okán is, de egyáltalán az egész kulturális környezet olyan volt, hogy nem sikerült ezt az áttörést nekem elérnem a Félixel, és úgy éreztem, hogy onnantól kezdve nincsen már motiváció. És akkor abba is hagytam ezt.
Azóta miket csinálsz, és most miben lesz?
Aztán visszaeveztem egy kicsit a, nem is a klub élet, de a budapesti terasz kultúra újjáélesztésében, vagyis nem is újjáélesztésében, azt gondolom, hogy annak egy emblematikus helyszínének voltam egy tulajdonosa
a
Pagony nevű helynek. Igen, aztán kicsit megmártoztam a közszolgálati média felügyeletében, voltam kurátor a közszolgálati közalapítványnál 9 éven át. Az egy kicsit el is lustított az igazság, azt gondolom, hogy ott volt egy viszonylag stabil jövedelmem.
Az LMP delegáltja voltam.
Így igaz. akkor rövid idő után azért az kiderült, hogy ellenzék által delegált kurátorként semmilyen befolyásod nem lehet a rendszerre.
Napirendre se vették a javaslataimat.
Általában napirendre se vették a javaslataimat, hiába lázadtam, ütöttem az asztalt, soha semmit elérni nem lehetett.
De talán egy kicsit tudtad szemlélni, hogy egy ilyen fontos kultúra alakító intézmény, mint a közszolgálati média, hogyan viselkedik Magyarországon. Tudnád ezt jellemezni? Hogy milyen volt kicsit mögül-e látni, hogy hogyan engedik a kultúrát promotálni, hogyan támogatja a közszolgálati média maga felületeivel, és milyen kultúrát támogat?
Hát egyrészt én nem tulajdonítanék túlságosan sok jelentőséget a kultúra alakító szerepének a közszolgálati médiának.
Azért bocsánat, hogy félbeszakítlak, a Petőfi Rádió pár évvel a NER előtt egy nagyon fontos szereplő volt.
Ez így igaz, tehát ez a könnyű zenei vonalon én azt gondolom, hogy nagyon fontos és meghatározó változás volt, amikor a Petőfi 2007-ben, ha jól emlékszem, átment azon a nagy átalakuláson, de hogyha azóta nézzük, azóta ugye van már Petőfi TV sávja is az M2-nek, és ha megnézed ott a nézettségeket, gyakorlatilag a nagymamán és a szomszédokon kívül ezeket a műsorokat senki az ég egy adta a világon nem nézi.
Akkor minek csinálják?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy egyrészt ez egy olyan plénum, ahol foglalkoztatni lehet a kádereiket, másrészt lehet azt gondolni vagy hinni, hogy valamilyen befolyással bír a kultúra egészére, vagy annak megismertetésére, de hát ez egyértelműen kiderült, hogy nem. Nyilván erős lobby érdekek is lehetnek mögötte, hogy azok, akik ennek a fenntartásában érdekeltek, hisz itt azért összefolyik a magánszféra a közszolgálattal, mert példának okáért nem a MTVA stúdióiban veszik fel, hanem ezt egy magánhelyszínen veszik fel, amelyik egy nagyon...
hajón, hát mondjuk.
Az a 38 hajón. Tehát azt gondolom, hogy itt nem lehet más oka ennek, mint hogy erős lobby érdekek is életben tartják ezt a rendszert.
A Petőfi Rádiónak azért így is nagy elérése van. Hát most már nyilvánvalóan egy teljesen tucat mainstream kell rádió lett az egészből.
Ehhez egyébként le kellett butítani a teljes rádiós piacot, azért ezt ne felejtsük el, illetve átalakult valóban olyan tucat kereskedelmi rádióvá, ami ugye piacvezető volt egy darabig, aztán amikor megjelent a retro rádió, akkor már is a retro átvette a helyét, és hát valóban elérést tud, és vidéken ennek van is jelentősége, mert hiszen a vidéki rádiós piac az annyira szűk, hogy gyakorlatilag a közszolgálaton kívül csak Kesma rádiók szólnak, vagy a jelenlegi hatalomhoz közelállók által üzemeltetett rádiók, tehát ennek ott van jelentősége, hogy leszűkíti azt a minőségi zenei piacot, amihez mai fiatalok másokkal inkább a Spotify-on és a YouTube-on keresztül jutnak el.
Tehát, hogyha valami megmagyarázhatatlanokból azt mondanák neked, hogy te vagy felelős a magyar közszolgálati média kulturális tartalmaiért, akkor te mit csinálnál? Akkor, amikor korlátlanul elérhető mondjuk a zenének minden szegmense például, bár sok kulturális tartalom nem.
Hát figyelj, nagyon nem tudom, hogy az biztos, hogy nagyon keményen át kéne gondolni azt, hogy az, amit már évek óta ezzel a Petőfi brenddel próbálnak meg tévében és rádióban megjeleníteni, az egyértelműen nem működik. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy platformbővítése szükség lenne, ami nem abból áll, hogy most akkor honlapot szerkesztünk mindenkinek, hanem mindenféleképpen azokra a platformokra a közszolgálatilag is fontosnak ítélt tartalmakat, amelyeket a fiatalok hallgatnak, meg kell próbálni bejuttatni. Ezt is volt idő, amikor megnéztem, hogy ugye a könnyű zenében most teljes átalakuláson ment keresztül maga a rendszer. Ennek egyébként vannak olyan történelmi okai is, hogy ha visszamegyünk 30 évet a tilos az időszakába, akkor mi még a kazettás időszakból indultunk el. A nagy vívmány a CD megjelenése volt. Utána ezekkel a változásokkal és az internet elterjedésével gyakorlatilag olyan szabadon lehetett hozzáférni a zenékhez, hogy meg is roppant az iparág. Addig a nyugat-európai mintára alapvetően a könnyű zenét azt zenekiadók, lemezkiadók finanszírozták, a turnékat is ők finanszírozták. Tehát ők voltak a legfőbb szereplői. Azzal, hogy ingyenesen hozzá lehetett férni a zenékhez, ezek a zenekiadók elég rendesen megroppantak, és éveken keresztül kereste is a helyét a finanszírozásban ez a könnyű zenei műfaj, és akkor jöttek a streaming, a YouTube, a Spotify, és ott kezdődött el egy olyan üzleti modellnek a kialakulása, ami a mai napig érvényesen működik. Érdemes lenne mindenféleképpen talán azon is elgondolkodni, hogy a nagy nemzetközi streaming szolgáltatóknak érdemes-e valamilyen versenyhelyzetet kialakítani, akár egy új platform elindításával. Nem lenne ördögtől való szerintem, mert hisz nyelvileg úgyis annyira izoláltak vagyunk, hogyha lenne egy kereskedelmi feltételeiben jobb platform a magyar előadók számára, mint mondjuk a YouTube, igen, akkor lehet, hogy az tudna valamilyen versenyt generálni ezen a piacon, hiszen akkor lehet, hogy oda is föltöltenék a magyar előadókat. Hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 30 év instrumentális zenei előadói Magyarországon meg tudnának ebből élni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan nem, mert hogy nincsenek olyan nézettségeik. Ők mindig még a mai napig a koncertekből tudják azt gondolom fönntartani magukat, illetőleg az Artis Justtól befolyó jogdíjaikból. Ez az új Z-generációs csapat, akik most tényleg gombamód szaporodnak Magyarországon, rengeteg előadó van a piacon, akik meg már csak a streamingre hagyatkoznak, őnekik pedig milliós letöltéseik vannak. Nos, ők már meg tudnak élni ebből.
Mi neked most adekvát zene? Úgy érzed, hogy követed?
Persze, nagyon elkezdtem ezt a hip-hop szénát követni. Én azt gondolom, hogy ha valamilyen globalitással nézem a magyar zenei piacot, akkor nekünk két kitörési pontunk van, az egyik az mindenféleképpen ezek a fiatal előadók, a másik meg, amiben unikálisak vagyunk, és irdatlanul gazdag zenei kincs van a birtokunkban, az a klasszik népzene. Ha valamivel például külföld felé megfelelő támogatással és igényességgel és odafigyeléssel lehetne újat mutatnunk a világ számára, az a magyar alapú, a roma, a magyar népzenei kincs.
Ennek a World Music zenének voltál te az egyik magyarországi promotere. A te fesztiváljaidon nagyon sok ilyen zenekar bukkant föl.
Más a világzene.
Most nem a világzenéről
beszélek? Nem, én a klasszikus népzenéről beszélek. Aha. Tehát azokról, akik kimennek Mérára gyűjteni, és azokat a mezőségi, kalotaszegi, autentikus roma dalokat, amit, hogyha belegondolsz, a 90-es évek elején talán egy kicsi szerepünk nekünk is volt a Tilos az Ának azzal, hogy nálunk beépült a havi programjaink szövetébe a cigány népzene. Tehát az Andot Róma, a Kaiag, a Szilvási Gypsy Folk, ezek azért rendszeres fellépők voltak nálunk. Ez a zene, ez teljesen elsorvadt. Tehát én legalábbis nem látom, hogy ezeknek lenne előadói platformjuk ma Magyarországon.
A Párnagraszt azért asztár lett.
De a Pánograszt...
Aki mondjuk a rádiócés időszakunkban, tehát a 2000-es évek legelején jött fel.
Egyrészt nem nagyon tudok más klasszikus zenei előadót mondani, és nincsenek meg a helyszíneik, ahol föl tudnának lépni. És hát ahhoz, hogy élővé varázsold a zenét, mindenféleképpen szükség van arra. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy ezt valahol el is tudják neked játszani.
És azért rapperjeik is vannak, nem? Én mindig azt furcsálottam, hogy nincs meg bennük ez a... De azért most már vannak zenekarok, hogy ez az amerikai fekete társadalom kritikus él, az régebben hiányzott a magyar roma rapből.
Ez az a másik terep, amit én mondok, hogy fontosnak gondolom, és hogy a rap és a hip-hop széna, ott igen, ott valóban megjelentek fiatal roma előadók, akik kikiáltják a bajaikat a világba. Ezen a két téren lehetne valamit akár nemzetközi szinten is megmutatni a magyar zenei kultúrából. A mi időnkben 90 tájékán ugye ránk zúdult egy hihetetlen műfaji sokszínűség, aminek a Tilos az Á értelemszerűen haszonélvezője volt, mert rengeteg kísérletező zenekar indult el. Tehát azután, a szorítás után, amit a szocializmus évei jelentettek, ahol voltak ugye a nagyok, a Metro, az Omega, meg az LGT, meg a nem tudom én kicsodák, de nem sokkal több, Konzsuzsa.
A 80-as években azért volt Pesten egy alternatív széna.
Volt egy alternatív széna, így van, akik a tűrt kategóriát képviselték, de utána meg százával alakultak zenekarok, és ez egy műfaji sokszínűséget is jelentett. A klubkultúra kicsit alább hagyott, és ennek köszönhetően meg is szűntek azok a fellépési lehetőségek, és nagyon sok zenekar lehúzta a redőnyt. Szerintem volt egy visszaesés, talán a 90-es évek vége, 2000-es évek elején volt egy olyan boom, ahol sokan kísérleteztek angol nyelvű dalokkal, hogy esetleg kilépni a nemzetközi szintérre, de az alapvetően az angol száz gitárzenéknek a magyarországi megfelelői voltak, akik lehet, hogy tehetségesek és nagyon-nagyon jók voltak, de betörni egy olyan piacra, ahol nyugat-európai tőkék és akkor még prosperáló hanglemez kiadók vitték a Primert, és szabták meg a trendeket, oda pénz nélkül nem lehetett. Ezért aztán volt egy ilyen kis teknő a magyar könnyűzenében, amire én úgy gondolom, hogy most kezd el egy kicsit, mondom, éledezni ezzel, hogy a fiatalok hozzáférnek a technológiához, abszolút ott vannak, meg tudják csinálni a saját klipjeiket, föl tudják venni akár tényleg egy kis szobában a dalaikat, és van mondani valójuk.
Mondtad, hogy a mi időnkben, tehát mondható az, hogy a legjobban a rendszerváltáskor érezted magad Magyarországon?
Igen, de aminek nyilvánvaló oka az, hogy sokkal fiatalabb voltam, mint most vagyok. A közhangulat is sokkal jobb volt, azt hiszem, ami nyilvánvalóan befolyásolja az embernek a világlátását, és sokkal több lehetőséget láttam abban az időben.
Az egyébként az előbb lemaradt, hogy most miből lesz.
Most éppen klasszikus építőipari segédmunkákat végzek. Most ezt dobta a gép. Amikor megszűnt a kurátorságom 3 évvel ezelőtt, akkor úgy próbáltam visszaevickélni a kultúra terepére. Beadtam egy pár pályázatot, azokra többnyire egyébként válasz sem érkezett, és hát nagyon nehéz több mint 10 év kihagyás után versenyképesen visszajönni erre a terepre. De itt azért megemlítenék egy dolgot, hogy persze azért az iparági szereplőket a mai napig ismerem. És amikor így tájékozódtam, hogy mik történnek, megpróbáltam fölvenni a fonalat, akkor mind azt a választ kaptam, hogy hát, hogyha XY-nal jóba vagy, akkor van helyed a
terepben. Azt most nem mondod meg, ki az XY.
Nem mondom meg, hogy ki az XY, szerintem ezt a szakmában nyilvánvalóan mindenki tudja, de ami lesújtott engem nagyon ebben az egészben, az az volt, hogy a legnagyobb természetességgel mondták ezt azok az alanyok, akikkel én beszélgettem, hogy ennek a rendszernek így kell működnie, vagy hogy ez így működik.
Mert a 90-es, 2000-es években nem így működött? Neked nem kellett előszobáznod?
Nekem nem kellett előszobáznom, kilincselnem. Biztos, hogy voltak már olyanok, akik már akkor is előszobáztak és kilincseltek, és vélhetően ők azok, akik a mai terepet is leuralják, de engem hála a Jóistennek elkerült ez, mert hogy ugye csináltam a Tilosrádiót, ami teljesen magánkezdeményezés volt. A kollégáimmal, akivel elkezdtük a Tilosrádiót, a saját kreativitásunkat, a saját pénzünket fektettük ebbe a dologba. A Félix egy iszonyatos tehetség volt. Nem kellett vele előszobáznom, úgyhogy én szerencsésen elkerültem ezt, és nagyon megdöbbentett, megmondom őszintén, hogy ez egy ilyen elfogadott eszközzé vált ezen a terepen is. Én azért azt hittem a 90-es években, amikor elindultunk az alkotó éveinkre, hogy ez nem így lesz. Meg szerettem volna, hogyha ez nem így történik, és nagy megdöbbenésem volt, amikor ezt hallottam, hogy ez sajnos így működik.
Ez a klasszikus magyar politikai hagyományba beleillő klientelizmus, urambátyám, stb. Vagy itt ugyanolyan pénzvisszafolyatások vannak, mint a gazdaság más területein, direkt politikai megrendelések vannak, amik...
Ezt nem tudom, tehát ennyire nem vagyok benne. A dologban ez a tényfeltáró újságírásnak lenne szerintem a felelőssége ezt kideríteni. Nyilvánvalóan, hogyha engem kérdezel, akkor én azt gondolom, hogy ebben mindegyik benne van.
Nem szükségszerű ez egy ilyen kicsi nyelvi piacon, egy ilyen kicsi kulturális piacon, hogy az államnak ilyen masszív szerepe van mindig benne? Hogy a piac nem tudja folyamatosan működtetni, és a nagy tömegelérésű irányzatokat, amelyek nem tudnak akkora kereskedelmi bevételt termelni, már csak a műfaji sajátosságaik miatt, azokat állami segítség nélkül nem lehet eltartani. És ha már az állam ott van, akkor megjelenik a politikai igény, a nepotizmus, a klientelizmus, stb., nem?
Szerintem biztos, hogy van igazság abban, hogy az államnak valamilyen szerepvállalásra szüksége van a könnyűzenében is. Tehát itt azért ne általánosságban a kultúráról beszéljünk, hanem a könnyűzenében. De ez azért nagyjából a világon mindenhol a piaci szabályozásnak kitett széna. Az is tudja szerintem a legjobban ellátni a szükséges irányokat kiszolgálni. Én alapvetően annak a pártján vagyok, hogy az állam vonuljon ki erről a terepről, amilyen szinten csak lehet. az esélyegyenlőségek, a platformok megteremtésében lehet szerepe, a kultúra, magyar kultúra nemzetközi megjelenítésében lehet szerepe, de azzal megbillenti, azzal például, hogy ma Budapesten van két olyan klub, az A38 hajó és az akvárium, amely nagyon jelentős állami és állami vállalati támogatásokból részesül, az teljesen megbillenti az egész piacot. Már is nincsen lehetősége kicsi promótereknek versenyképesen valahol megmutatni azt a szint, amit esetleg ők be tudnának hozni ebbe az országba, vagy akiket ők képviselni
tudnának. De miért, hát a zenekaraik föl tudnak ott lépni?
A zenekaraik lehet, hogy föl tudnak ott lépni, de példának okáért már azt a sokszínűséget, hogyha valaki... Én foglalkoztam ugye külföldi zenekarok magyarországi bulijainak szervezésével, és olyanokat buktam, mint az Ólajtó, amikor a Petőfi csarnokba egy rossz időpont választásnak köszönhetően például ki kellett fizetnem a bérleti díjat, a technika bérletét és a többi. Ezeknek az állami támogatásból működő kluboknak egyrészt megvan az a lehetősége is, hogy ők külföldi zenekarokat fölléptetnek itt Magyarországon, és hát számos olyan költséggel nem kell számolniuk, amivel azoknak, akiknek nincsen a fenekük alá tolva a helyszín vagy a technika. Tehát az államnak a megjelenése ezeken a terepeken szerintem beszürkíti a lehetőségeket és a palettát. Ezért nincs igazán klubkultúra szerintem példának okáért Budapesten, mert itt van ez a két hely, amelyik mindent leural.
Ha jobban ki lennének téve a piacnak ők is, akkor jobb lenne a verseny,
akkor szerintem mindenképpen. Igen. És semmi okát nem látom annak, hogy az állam ömlesztve. Hát az A38 hajóban még egy-két évvel ezelőtt megnéztem, ugye az a Petőfi brandnek az egyik fő helyszíne is, pár évvel ezelőtt már valami 5,5 milliárd forint fölött volt az az állami pénz, ami abba a egyébként csak egy 800 férőhelyes klubba be lett folyatva, be lett csatornázva. Ez óhatatlanul helyzeti előnyt biztosít számukra. Szerintem ez nem jó.
Most van olyan éles határvonal alter és mainstream zene és kultúra között, mint mondjuk volt a 80-as években, vagy akár 90-es években?
Hát biztos. Nem ismerem annyira a terepet. Vannak olyanok, akik a YouTube-on azt gondolom, hogy nagy sztárok, de soha bekerülni a mainstream médiába nem is akarnak, de nem is fognak. Tehát van egy zenei indulat, ami azt gondolom, hogy a mai alter. Ez a mostani 20 éves előadóknak a terepe leginkább, de ez is a legizgalmasabb. Én azt gondolom, hogy mindaz, ahová az állam valamilyen szinten befolyatja magát, bármilyen jó szándékkal is, hiszen azért van ez a Petőfi kulturális ügynökség, amelynek vannak leágazásai, a hajógyár, a Halmos Béla program, a hangfoglaló program, a HOC, ezek mind az ügynökség által kezelt felületek, ahol irdatlan mennyiségű ember dolgozik, és tulajdonképpen nincsen semmiféle mérhető eredménye annak a munkának, amit ők végeznek. Ez mégiscsak a könnyű zene, ahol a számokra valamilyen szinten illő lenne odafigyelni. Vagy valami utóélettel azokat az általuk, hogyha már szükségesnek gondolják kiválasztani előadókat, akiket támogatásra érdemesnek gondolnak, akkor azt a munkát be is fejezni, hogy valameddig eljuttatni. Most ilyen belekapok mindenbe időszakát látom én a dolgoknak, és mellette megműködnek azok a fiatal tehetségek, akikben egyébként egy kicsit magunkat látom, hogy így minden falat lerombolva.
Mi volt az a drive, ami téged hajtott akkor, és ez megváltozott mostanra?
Hát figyelj, most is, hogy készültem erre a veled való beszélgetésre, azért még éreztem, hogy magamban, hogy vannak még ötleteim, hogy hogy lehetne ehhez a dologhoz hozzányúlni. Az akkori drive nyilván voltak minták, a nyugat-európai kitekintéseink, a holland házfoglaló mozgalom, sokakat ismertem, és tetszett az, ahogy a világhoz hozzáálltak, és szerintem a Tilos az A-val és a Tilos Rádióval is, hát ne felejtsük el, hát azért a Tilos Rádió nem indulhatott volna el, hogyha a holland squat rádiósok nem támogatnak bennünket adóval, tapasztalattal. És az, hogy éreztük azt a szabadságot, hogy amit mi meg akarunk mutatni magunkból, azoknak mi platformot biztosítunk, és megpróbálunk.
És ez a drive, ez azért halványult?
Hát halványolni, hogy biztos, hogy halványult. Most már nincsen bennem annyi energia, hogy megint valami óriási nagy dologba bele tudnék kezdeni, de azt hiszem, hogy tényleg vannak olyan ötleteim, amiknek lenne létjogosultsága. De olyan nagyon nem gondolok arra, hogy nekem lenne helyem ezen a terepen még visszatérni.
Mert?
Hát a legfőbb oka az, amit a beszélgetésünk során már említettem, hogy nem tudok én olyan rendszerbe gondolkodni, ahol jóba kell lenni emberekkel annak érdekében, hogy valamilyen szinten...
Igazi teamworker vagy...
Ahol csak akkor tudsz...
gondoltam.
Na, hát akkor tudod, hogy mire gondoltam, igen.
Te látsz hasonlóságokat, vagy inkább nem menjünk ennyire tágabb társadalmi politikai környezetbe a mostani és a 80-as évekbeli világ között?
Hogyne. Igen, hogyne. Persze.
Nem kell kifejteni, látva valaki még kíváncsi lesz a tanácsaidra.
Látok. Akkor látok, igen.
Van olyan kompromisszumod, amit megbántál?
Na hát erre most nagyon fellengző.
Most nem magánéleti.
Nagyon fellengző, sem mondhatnám, hogy nem kötöttem kompromisszumokat, és szerintem inkább azt kell megbánnom, hogy nem kötöttem kompromisszumokat.
De ennek a generációnak van-e valami tipizálhatósága?
Hát a generációnak szerintem semmiféleképpen sincs. Itt egyéni életutak vannak. Hogyha a könnyűzenét nézzük, akkor szerintem nagyon-nagyon fontos a Szigetnek a szerepe, a Gerendai Karcsinak a szerepe. Megint egy olyan terepről beszélünk, ahol azt hiszem, hogy világra szóló minőségű dolgot sikerült egy ilyen pici országban is valakinek megteremteni. Ehhez kell az a zsenialitás, amit ők meg tudtak csinálni. Az tipikusan a kereskedelmi terepnek egy nagyon-nagyon jó példája.
Te tudtál volna menni erre?
Nem, engem nem érdekelt. Azt gondolom, hogy a tudásom meg lett volna hozzá, és a lehetőségem is meg lett volna hozzá. Hiszen, hát persze, hát hogy ne, hát azért a Tilos az Á azért már a 90-es években még a működése alatt is egy nagyon elfogadott intézmény volt, szerintem.
De hát azért messze volt egy pár százfős klub, egy több százezeres látogatottságú fesztivál.
Jó, hát ők se voltak több százezeres látogatottságúak akkor, amikor ezt elkezdték csinálni. De nekünk a kapcsolatrendszerünk, a beágyazódottságunk akkor a zenébe, hiszen nálunk azért heti 7 napon események, zenei események voltak, koncertek, tehát ismertük a terepet, simán meg tudtunk volna szervezni. Nagyon jó volt az, hogy volt egy nemzetközi elismertségünk is, ezáltal megjelentek nálunk a busszal turnézó külföldi zenekarok is. Tehát nekünk sokkal könnyebb dolgunk lett volna megvalósítani azt, amit aztán a Sziget megcsinált a semmiből.
Tehát azért nem azok a nagy ágyuk jelentek meg, akik a Szigeten. Akik a Szigeten se voltak soha aktuális világsztárok, hanem pár évvel korábbiak.
Hát igen, igen, igen. De mondom tehát, hogy mindaz, hogy nekünk erre volt stábunk, a Szigetnek ezt a semmiből kellett megvalósítania. Nekünk azért nagyon sok adottságunk meg volt hozzá. Volt a Kalóz rádiónk, a Tilos rádió, tehát még a promóciójában is tudott volna ez a segítségünkre lenni. Nem motivált. Én ilyen szinten sose tudtam igazán nagy rendszerekbe gondolkodni, hanem addig szerettem nyújtózkodni, amíg arra rálátásom van, és olyan dolgokat csinálni, amiknek ura tudok lenni. A Sziget már egy nagyobb stábnak a mozgatását jelentette. Arra én nem éreztem késztetést.
Még most se bánod, amikor a spaknit fogod, és kapirgálod a falat.
Még most se bánom, mert tök jó ám azt a falat látni utána, amikor az a fal. De tényleg, ezt tök komolyan mondom. Megpróbálok benne minél több örömöt találni, meg én mindig ilyen barkácsolós típusú valaki voltam. Nem hiszem, hogy alakulhatott volna ez másképp. Ne.
Visszatérve egy kicsit a generációhoz, vagy a generációkhoz, betagozódás és kiilleszkedés, főleg abban a kulturális közegben, amiben mozogtál, mondjuk, hogyha valaki közgazdasági területen mozgott, akkor ott ez nem adódott, nem kínálta föl magát opcióként. De azban a világban, amiben mi éltünk, mondjuk nekem ugyanúgy a médiával ezek a döntési helyzeteim mindig megvoltak, neked is megvoltak. Amik sokszor nem is döntések, hanem az ember egyszer csak kisodródik, és akkor már azt látja, hogy hopp, még egy kannabor itt figyel mellettem a matracom mellett, de hogy ezeket a döntéseket a beilleszkedés és a mainstream és a kiilleszkedés között, ez egy keskeny határmesdje, ami maradt. Hogy ne illeszkedj be nagyon a rendszerbe, de ugyanakkor ne is legyél partvonalon kívüli.
Hát azt sem tudom, hogy van-e ilyen határvonal. Nekem nem sikerült megtalálni.
És az emberek jelentős része, aki mondjuk így egy, a kreatívabb szakmában, vagy akár a nagyobb befolyást is potenciálisan magába hordozó területeken dolgozik, szerintem ezeket a döntéseit meg kell hoznia.
Én is folyamatosan hoztam döntéseket, és inkább akkor próbálnék úgy válaszolni neked erre a dologra, hogy...
Nem, mint
a
feltettem volna egy kérdést is, de belehallottad, ez a legkényelmesebb.
Akkor bele, igen, hogy látom-e utólag azt, hogy mikor hoztam rossz döntést, amit esetleg most másképp csinálnék. Erre is nagyon-nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni érvényes választ, mert azt már látom és tudom, hogy mikor mentünk a Lajkóval szembe nemzetközi terepen annak, amit elvárt volna tőlünk a szcéna. Nagyon sokszor szembe mentünk azokkal például, az elvárásokkal.
Ezt nehéz elképzelni.
Hát ez például volt egy olyan, ami az egyik klasszikusa ennek, hogy amikor az első turnéra mentem a Félix-el Párizsba és a Pinabaus Fesztiválra, Wuppertalba, és a Théâtre de la Ville volt a párizsi fellépés helyszíne, ezek mind iszonyatosan emblematikus és fontos kulturális helyszínek Nyugat-Európában. Mind a két fellépés szólóban lett volna. De mi a Félix-el akkor a Palicsi erdőben, a homokba mezitláb csoszogva csináltunk egy lemezt, amin 14 közreműködő volt. És akkor mi közöltük az impresszárióval, aki meghívott bennünket, hogy nem kérünk több pénzt, hanem azért a gázsiére elmegyünk, amit a Félixnek szólóba felajánlottak, de 14-en megyünk, két busszal. És akkor ott mondták, hogy de hát ez nem így megy. Akkor mi megmondtuk, hogy akkor mi nem megyünk sehová, mert nálunk most ez az izgalmas élő produkció, amire a művész rá van hangolódva, és tudom, hogy ez egy kapitális hiba volt, hogyha azt nézzük, hogy a Félixnek a későbbi érvényesülését nézve ez terjedt el a terepen, hogy na ez a csávó, ez zabolázhatatlan, és mindig meglepetéseket fog neked okozni, hogyha megpróbálsz vele dolgozni. És elfogadták, és elmentünk, és tomboló siker volt mind a két koncert, de olyan nyomot hagyott a szakmában, hogy már is megnehezítettük a helyzetünket. De egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy rossz döntést hoztunk. Maga a turné az igazolt bennünket.
A bölcsészkarra jártál, a politikai attitűd, amivel akkor álltunk a világhoz. Ez tovább élt aztán benned?
Persze, persze. Nekem volt még egy nagyon fontos hatás, hogy ugye én szerencsém volt, hogy élhettem kétszer is külföldön hosszabb.
Igen, mert te diplomata gyerek vagy.
Apám, igen, diplomata volt, amikor Amerikában éltem 2,5 évet, és előttem meg
ilyen
agrárközgazdász volt, igen. És a másik, az első, az pedig Afrikához köthető, Tanzániában éltem 2 évet a 70-es években. Ezek azért elég súlyos mély nyomot hagytak bennem. Utána egyetemista éveink, szamizdat kultúra és Erdély, és az évente egyszeri interréles körutazás Európában, ez azt hiszem, hogy a mai napig érződő nyomokat hagyott az életemben.
Igazából arra próbálok megint javickélni, hogy ez a fajta erősebben kontrollált társadalom, mint amihez hozzá voltunk szokva 90 és 2010 között. Ez hogyan hat a kulturális életre, és amellett a te személyes jó érzésedre, vagy komfortodra?
A kultúrára, mint eszközre, mint propagandára tekint szerintem ez a jelenlegi hatalom. Hogy ez jelenti-e a kulturális térre szűkítését, akkor persze nyilvánvalóan igen. Nem folytja el, nem folytja meg a kulturális kezdeményezéseket, de valóban nekem ebben a dologban 3 olyan fontos momentum van, ami nagyon-nagyon nem tetszett, és ami úgy nagyjából el is döntötte azt, hogy én ezzel a rendszerrel nem fogok tudni együttműködni. Az egyik az Orbán Viktornak még 2015-ben tett kijelentése, hogy a magyar ember nem akar más kultúrájú emberekkel együtt élni. Tehát azt, hogy az együttélést és az elfogadást és a kultúrát összemosni ebbe a negatív kontextusba, én akkor erre már felhorkantam, hogy hoppá, itt súlyos bajok vannak. A másik az, amikor a könnyűzene élére politikai komiszárként megjelent Demeter Szilárd, és libernyákozik meg, kalapáccsal akarja eljátszani a Fürelízét.
Ez nagyon rég volt.
Ezek mind olyan megnyilatkozások, én libernyák. Én egy liberális embernek gondolom magam, és azt, hogy ilyen lekicsinylően beszélni, gondolkodni másokról, ezt én nem tudom elfogadni. A harmadik meg ennek a jelenlegi kulturális és innovációs miniszternek a székfoglaló kinyilatkoztatása, hogy már pedig tudomásul kell venni, hogy keresztény kulturális alapokban tudunk csak gondolkodni. Én nem vagyok keresztény ember, én egy ateista valaki libernyák vagyok, vagy? Egy ateista libernyák vagyok, és nem gondolom, hogy az államnak ilyen ideológiai alapvetéseket kell megfogalmazni a kultúra terepén. Ezek számomra mind olyan megnyilatkozások, amik elfogadhatatlanná teszik azt, hogy én ezekkel bármit is tudjak együttműködni.
Soha nem akartál elmenni, nem?
Most megyek el Hollandiába dolgozni 3 hónapra. Egyébként ott is kétkezi munkával fogom egy szállodában keresni a kenyeremet. Igazán komolyan talán most akarok a leginkább elmenni, 60 fölött. Én nagyon boldog voltam az egész alkotó életem folyamán. Mindig azt csináltam, amit kitaláltam, amit kigondoltam, és volt bennem elég kraft azokat végig is vinni addig, amíg meg nem untam, vagy amíg nem éreztem azt, hogy nincs innen tovább lépés. Tehát egy pár évvel ezelőttig én nagyon-nagyon jól éreztem itt magam a bőrömbe. Azt hiszem, ott csináltam még egy nagy hibát, amikor ezt a politika közeli szerepet elvállaltam a kurátorsággal. Akkor lustultam bele én az itteni létbe, mert mondom, az egy viszonylag tisztességes jövedelmet jelentett, és nem volt rajtam az a gondolkodási kényszer, az az alkotói kényszer, hogy valamit csináljak. Onnan már valóban az elmúlt 2-3 évben nem találtam visszautat olyan terepre, ahol meg is tudtam volna valósítani olyan dolgokat, amiket szerettem volna, vagy amiket kitaláltam. Jelenleg tényleg nem látom azt, hogy a kultúra terepére nekem van visszaút Magyarországon. Főleg nem.
Német Vladimir Vova az elmúlt évtizedek zenei életének fontos szereplője volt a Szabad Európa podcast sorozatának mostani vendége. Kerényi Györgyöt hallották. Kedden kint lesz a Szabad Európa honlapján a Nirvánia után új epizódja. Abban Új Zsuzsi költővel, performerrel, énekessel beszélgetek. Hallgassák meg azt is!